Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának negyedik részéből. János evangéliumának negyedik részéből az első verstől a 30. versig. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyá Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjá, melyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jöve egy Samária beli asszony vizet meríteni. Mondané ki Jézus, adj indom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, ki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felele Jézus és mondané ki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is? Felele Jézus, és mondané ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, melyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondané ki az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzak, és ne jöjjek ide meríteni. Mondané ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támadt. De eljö az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, és mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondta nekem mindazt, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus. Kimenének azért a városból, és hozzámenjének. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, és köszönjük néked, hogy most itt lehetünk a te házadba. Kérünk téged, hogy igéd által legyél itt te is velünk, és szólíts meg minket ezen a vasárnapon. Köszönjük néked, hogy meghaltál a keresztfán, harmadnapon föltámadtál, és most ülsz az Atya Isten jobbján. Áldunk téged azért, mert vállaltad ezt a nehéz utat, ezt a számunkra fölfoghatatlanul nehéz utat. Elhagytad a mennyei dicsőséget, és a pokol mélységeig szálltál alá. Köszönjük te néked, hogy ott a keresztfádon elhordoztad a bűneinket, és azok igazságos büntetését. Köszönjük néked, hogy így szabadítottál meg minket ezektől, és így szerezted meg nékünk egyedüli és tökéletes áldozatoddal a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, az Istennel való áldott közösséget. Köszönjük te néked azt, hogy ez az, amit hallhatunk tőled, mert te magad hirdeted lelked által ezt a jó hírt minékünk. És köszönjük néked, hogy itt hallhatunk rólad, és áldunk azért, mert örvendezhetünk te benned. Kérünk most, Urunk, hogy a te szereteteddel, kegyelmeddel, igazságoddal érd utol a szívünket, hódíts magadnak meg bennünket, és hódíts meg újra és újra bennünket, hogy hadd legyünk a te szabad rabjaid. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmedből házadba jöhettünk. Kérünk, hogy ne engedd, hogy hiába valóan töltsük el ezt az órát. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét énekeljük el. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg János evangéliumának 4. részéből, a 20. verstől a 24. versig. Leülve, illő tisztelettel és figyelemmel hallgassátok az írást. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék, Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk azt, hogy aki az evangéliumba vetett hitáltal a boldog Istenhez visszatér, megtér bálványimádó életéből, azt ő boldog emberré teszi. Ma azt vizsgáljuk, hogy az Istenhez megtért és így boldog ember életének mi a legfőbb öröme. Mi a legfőbb gyönyörűsége? Nos, ez nem más, mint a Szent Háromság Istennek a tisztelete, az imádata, a dicsőítése, a magasztalása. Az Isten imádata, az Isten tisztelete, testvérek, azt jelenti, hogy a hívő ember elismeri az Úr mérhetetlen fenségét, dicsőségét, magasztosságát, szuverén valóságát, mérhetetlen értékét, páratlan jelentőségét, súlyát a saját életében, a családja életében, az egyháza életében, a népe életében és a mindenség életében. Az Isten imádó, hívő ember nem létrehozza, nem növeli, hanem elismeri az Istennek a dicsőségét, meghajol előtte. Erre az imádatra szólítja az embereket a Szentírás mindenhol. Az Úr egeket alkotott, ékesség és fentség van előtte. Jöjjetek, népek, és adjátok az Úrnak a dicsőséget és a tisztességet. Adjátok az Úrnak neve tisztességét, hozzatok ajándékot, jöjjetek tornácaiba, hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Olvassuk a felszólítást a 96. Zsoltárban. Olyan jó látni a Szentírásban azt, hogy Istent imádják és tisztelik a természeti dolgok. Erről a drága 251. dicséretünkben énekeltünk is az imént. A fák, a hegyek, a madarak is visszaverik Isten dicsfényét őre, mint egy tükör, visszasugározzák rá a fényét. De ők ezt öntudatlanul teszik. A hívő ember viszont tudatosan teszi ezt. Az Isten félő ember tudatosan és örömmel imádja Istent, tiszteli Istent. Ez a valódi keresztyénnek, testvéreim, a legfőbb boldogsága. Ez a csúcs öröme a keresztyénnek, a megtért embernek. Imádhatja Istent. Természetesen ez az Isten imádat bizonyos külső formákban jelenik meg. Az imádat valami látható cselekményben manifesztálódik mindig. Maga az imádatnak a héber és a görög szava is azt jelenti, hogy meghajlás. Meghajlás, leborulás. És ilyen formán benne van ebben az a fajta imádkozási mód, amikor az ember leborul, letérdel, meghajlik az Úr előtt. De benne van az imádatban, mint külső kifejezési formában az is, hogy az ember énekel. Énekelve magasztalja Isten. Benne van a hitvallás, a bizonyságtétel, amit a szavainkkal teszünk. Benne van a bűnbánatnak a könnyei, vagy az örömnek a könnyei, amiket az Úr előtt érzünk. Benne van az ige olvasása, tanulmányozása, az ige magyarázatnak a hallgatása. Benne van az imádatban, illetve az imádatnak egy formája az adakozás, a szolgálat, egyáltalán a hívő életnek az engedelmessége. Amikor ilyeneket csinálunk, ezekbe jut kifejeződésre, ezekbe válik megfoghatóvá az Isten imádata. Nos, testvérek, a felolvasott és ismertetett igénkben éppen ezzel a problémával foglalkozik az Úr Jézus, az Isten imádatával. Tudjátok a történetet, hogy az Úr Jézus szóba elegyedett egy samaritánus házasságtörő nővel. A beszélgetésük során ez a nő ráérzett arra, hogy rendkívüli személy, egy próféta áll előtte, hogy mondja, és úgy gondolta, hogy fel kell neki vetni az Isten imádásának a nagy témáját, ami egyébként a zsidókat és a samaritánusokat, ezt a két népcsoportot szembefordította egymással, és már évszázadok óta ellenségeskedést indukált közöttük. Remélte, hogy ebben a témakörben, az Isten imádás, a tisztelete témakörében a próféta majd felvilágosítja őt, felveti a problémát. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mi meg itt imádkozunk, ugye, a Sikemben, illetve a Garizim hegyén. Most melyik imádat kedves az Istennek, amit ott vagy, amit itt gyakorlunk? Hol zajlik az Isten igazi imádata? Melyik imádat az, amelyik tetszik az Istennek? Ha te próféta vagy, mondd meg ezt nekem. Nos, testvérek, ez valóban nagy kérdés ma is. Melyik imádat az? Miféle imádat az, ami tetszik az Istennek? Nézzük először azt, hogy az Istennek tetsző imádatnak mik az ismérvei az Úr Jézus tanításába. Az asszony kérdésére válaszolva Jézus rámutat arra először is, hogy az imádat külső helyénél, tehát hogy Jeruzsálem vagy a Garizim hegye, Sion vagy Sikár, ezek a külső helyek, ezek igazán mellékesek, ezeknél sokkal fontosabb, hogy ismerjük azt, akit imádunk. Először is az imádat tárgya az, ami lényeges. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. A zsidóknak az Isten ismerete az az Isten kijelentéséből származott, mert Isten kijelentette magát nekik a szent írásokban, és ők ezeket őrizték, ezeket hordozták, ezeket tanulmányozták, ezeket olvasták. És az Isten kijelentéséből megismerték az Istent. Kicsoda, micsoda, mik a gondolatai, tervei, jelleme. A samaritánusok ellenben, testvérek, a Mózesnek az öt könyveit ugyan megtartották, néhol beleírkáltak egy kicsit, néhol megváltoztatták a szöveget, de azért azt megtartották, viszont az Ószövetség összes többi könyvét elvetették. Azokat nem fogadták el Isten kijelentése gyanánt. Aki azonban elveti az Isten kijelentésének a nagy részét, az az ember nem tudja megismerni az Istent, az élő Istent. Akit nem a kisujjunkból ismerünk meg, meg nem magunkba süppedve ismerünk meg, hanem a kijelentéséből. Ezért mondta Jézus, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Elvetettétek az Isten szavát. Hát honnan ismernétek Istent? Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert ott van a kijelentés, és azt hisszük és elfogadjuk. Testvérek, mind a mai napig igaz, hogy az Istennek tetsző imádat az, amelyik az Isten ismeretén nyugszik. Fontos, hogy ismerjük azt, akit imádunk. Az imádatunk tárgyát kell tudni, hogy kicsoda az. Hát ha nem ismerjük, akkor egyáltalán mit csinálunk? Akkor csak úgy gondolunk egyet, aztán imádjuk, tiszteljük úgy, ahogy. A tárgy, az, akit imádunk, ismerjétek meg, és ez csak az írásból lehetséges. A következő dolog, amire Jézus rámutat, testvérek, hogy az igazi imádatnak lélekben kell történnie. Lélekben. Ezzel rámutat az Úr Jézus az imádásnak, az igazi istentiszteletnek a forrására. Az a lélek, az emberi lélek, testvérek. Ott kell a szívben, más szóval, élőnek és valóságosnak lenni, és a szívből fakadóan kell azt gyakorolni. Isten egyszer azt mondta Ézsaiás próféta által, hogy így szól az Úr, mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Úgyhogy irántam való tiszteletük betanított emberi parancsolat lőn. Ezért én is csodásan cselekszem a néppel, és elmondja az ítéletét. Isten nyilvánvalóvá tette, testvérek, hogy azoknak az embereknek az imádata, akiknek a szíve, a lelke nem az övé, azok az emberek hiába imádják őt. Azoknak az imádata nem kedves Istennek. Lehetséges, hogy voltak, illetve vannak is olyan emberek, testvérek, nagyon is sokan, sajnos nagyon sokan, akik megpróbálják Isten tisztelni és imádni, de úgy, hogy a szívük közben nem az Úré. Nem tértek meg, ahogy az elmúlt vasárnap mondtuk. Nem tértek meg, de megpróbálják az Urat tisztelni. A szívük továbbra is saját maguké, önmagukért élnek, saját maguk körül forognak, vagy a bálványaik körül forognak. De nem történt egy áttörés, és a szívükben nem az Úr áll a középpontba, vagyis még mindig a bűn állapotában élnek. És megpróbálják Isten tisztelni. Ez az, amikor ajkaikkal tisztelik Istent, és az csak a szájukkal, és a szívük közben távol van az Úr, a szívük közben az Úr ellen dobog. A lelkük az Isten ellen való. Valamiért mégis megpróbálják tisztelni és imádni, de a szívük nem az Istené. Pontosan ez volt az, amivel Jézus is állandóan, hogy így mondjam, már idézőjelbe téve küszködött a környezetébe. Mert a farizeusok valóban mindent igyekeztek úgy csinálni, a külső formákat, ahogy azt Isten meghagyta. De közben a szívük nem volt az Úré. És úgy volt, ahogy mondja Isten a régi próféta által, hogy az irántam való félelmük, az Isten félelmük csak betanított emberi parancsolat. Mint mikor a kutyát betanítjuk arra, hogy hogy kell pacsit adni. Így tisztelem az Istent. A szívem távol van tőle. Ez nem Istennek tetsző imádat, mondja Jézus. Az az Istennek tetsző imádat, ami egyfelől az Istennek az ismeretén nyugszik, másfelől a szívben történik legelőször, és hívő szívbe történik először, és onnan fakad aztán a különböző formáknak, istentiszteleti formáknak, az imádságnak, éneklésnek és a többinek a gyakorlása. Tehát az igazi imádat második ismérve, hogy onnan belülről fakad. A lélekből, a hívő lélekből, az Úrhoz tért lélekből fakad. Végül az Úr Jézus következő kijelentése az imádatnak a módjáról szól. Az igazi imádók, mondja, igazságban, igazság szerint imádják Istent, vagyis úgy, ahogy azt Isten megparancsolta. Nem bízta Isten az emberekre, testvérek, azt, hogy kitalálják, hogy őt hogyan tiszteljék. Nem az emberek találják, hogy Istent hogyan tisztelik, hanem Isten maga határozza meg az ő imádásának, tiszteletének az egész módját. Az Isten tiszteletnek a rituáléját. Elolvassuk a Mózes könyveit például. Pontosan meghatározta Mózesnek az Isten, hogy őt hogyan kell tisztelni. Hogy nézzen ki a templom, hogy mit kell ott csinálni, kik csinálhatják azt. Mindent a legapróbb részletekig leszabályozott az Isten. És hogyha az zsidó nép bármikor is eltért az Istennek az általa megszabott tiszteletétől, akkor Isten mindig megbüntette őket. A soha nem fogadta el az Isten. Megpróbálták aranyborjúba kiábrázolni, ezzel kezdték. Nem, Isten összetörette az aranyborjút velük. Utána megpróbálták más isteneknek a tiszteletével összekombinálni az igaz Isten tiszteletét. Elsöpörte őket. Leborítom Jeruzsálemet, mint egy tálat, amit kitörülnek az evés után. Úgy hagyják ott az ellenségei, mondja a prófét által az ítéletet. Mert a jeruzsálemi templomba bevitték a bálványszobrokat, és letették az Úr oltára mellé őket, és együtt akarták tisztelni. Nem lehet. Testvérek, Istent csak úgy lehet imádni, ahogy ő azt meghatározta. Aki ettől eltér, és úgy mond, ahogy a mai magyar valóság mutatja, meg a közvéleménykutatás is, azt csinálja, hogy a maga módján tisztelem az Istent. Ugye ez a, hogyan magadat kereszténynek vallod? Igen. Hogyan gyakorlod? A magam módján. A magyar vallásos tömegek a maguk módján akarják Isten tisztelni. Nem lehet a magunk módján, csak Isten módján. Isten módján. Az a kedves Istennek, amikor valaki az ő kijelentését kutatva, a Szentírás tanulmányozva, és ahhoz alkalmazkodva gyakorolja az Isten imádatát, az Isten tiszteletét. Az igéhez alkalmazkodik az adakozásba, az Isten tisztelet alakításába, az éneklésbe, az egész életébe, bármibe. És úgy tiszteli Istent, ahogy Isten kívánja, hogy ő határozza azt meg. Nos, a helyes Isten imádatnak, testvérek, ezek az alapvető ismérvei. Egyes, ismernünk kell azt, akit imádunk. Az írás alapján megismerjük Istent. A második, szívbeli, hitből származó imádás tetszik Istennek. Amelyik belül van, ami nem látja senki, de ott belül ott van. Mert nekem az Isten áll a szívem középpontján, az Úr áll a szívem középpontján, és én már ott belül is imádom, még nem szóltam egy szót se, még nem tettem egy lépést se, még nem adtam egy fillért se, nem hagyta el egy énekhangot a számat, de már ott belül én imádom az Urat. Reggel is és este is, napközben is és amikor alszom is. Ott van a szívemben, ott imádom először. És aztán a harmadik pedig, hogy úgy imádom olyan módon, ahogy ő kívánja tőlem. Testvérek, hogyha keresitek az igaz istentiszteletet, akkor ezekre figyeljetek. Nagyon sok helyen gyakorolnak olyan istentiszteletet, ahol mindenre fittyet hánynak. Nem kell olyan helyekre mászkálni. És lehet, hogy sok ember van, aki magát istenfélőnek, meg istenimádónak tartja, csak épp nem ismeri azt, akit imád. A maga módján akarja, és nem is szívbe, csak úgy formálisan. Ezeknek az imádatát nem fogadja el Isten, testvérek. Nem fogadja el. Azt mondja Jézus, hogy Isten igazi imádókat keres. Olyanokat, akiket ő formális egyébként, de akik úgy, ahogy ő akarja, úgy imádják, úgy tisztelik őt. Testvérek, most a három kritériumról nagyon sok mindent lehetne mondani. De én hadd emeljem ki most, és ezzel hadd lépjek tovább a második kritériumot, hogy az igazi imádatnak lélekben, az ember szívében kell történnie, onnan kell erednie. Erre koncentráljuk most a gondolatainkat a második pontban, az igazi imádatnak a forrására. Tehát az igazi imádat forrása, testvérek, a lélek, az emberi lélek, ami magába foglalja, ha most egy kicsit belegondoltok, az eszünket, az érzelmeinket és az akaratunkat. Ez a legalapvetőbb három funkciója a lelkünknek. Az Istennek tetsző imádatban, ha azt mondom, részt vesz az ember lelke, akkor azt jelenti, részt vesz az ember esze is, meg az érzése is, meg az akarata is. Először is az ember értelme fogja föl az Istennek a kijelentett igazságait. Olvassuk az ígét, meg tudjuk, kicsoda Isten, akit imádunk. Olvassuk, onnan tudjuk meg, hogy mit is kíván, hogyan is kell őt. Az eszünkkel, testvérek, töprengünk az Úr szaván. Hányszor olvassuk a zsoltárokban? Arról gondolkodik a boldog ember éjjel-nappal, amit az Úr mondott. Gondolkozik. Nem pusztán érez, gondolkozik. Az Úr akarata, terve, célja felől. Nem kell az értelmet kikapcsolni ahhoz, hogy Istent imádjuk, sőt, be kell kapcsolni. Tudatosan felemlegetve őt imádjuk. De az imádat, testvérek, nem csupán az ész dolga. Nem csupán az ész dolga, mert több annál. A szívünkbe, a lelkünkbe rejlenek az érzelmek is. Az érzések. Melyek ugyancsak szerepet játszanak az igazi Isten imádatban. Az igazi imádók az érzelmeikkel is hódolnak az Isten előtt, testvérek. Az igazi imádatot olyan hívők gyakorolják, akik nem csak sok mindent tudnak az Isten igéjéből, hanem akiknek mély és erős érzelmeik vannak az Úr iránt. Ezek az érzelmek, testvérek, a hívő emberekbe a Biblia, például a Biblia igéibe vetett hit által keletkeznek. Vagy az Isten alkotásainak a csodálata által is keletkeznek. Mondjuk így összefoglalva, az Isten kijelentése alapján keletkeznek az emberbe ezek a mély és erős érzelmek. Isten kijelentette magát a természet dolgaiba, ezért van ez az ének a 251. meg sok más is. Ami a természetnek a dolgairól ének, mert Isten kijelentése az, ott látjuk benne hívőként az Isten bölcsességét, erejét, szeretetét, esztétikai érzékét, rend szeretetét. Az ember imádni kezdi azt, akit a természet, aki a természetbe kijelentette magát, de imádjuk azt, aki a Bibliába kijelentette magát. Látjuk a dolgokat, olvassuk az igét, és az Isten kijelentése nyomán erős és mély érzelmek keletkeznek a szívünkbe. A hívőnek, testvérek, az érzelmei, azok nem olyanok, mint a léggyökerek. Valaki így mondta, hogy vannak ezek a léggyökerek, amik lógnak a levegőbe, aztán az valahogy próbálják fölvenni a növénynek a tápanyagot. A hívőnek nem a levegőbe lógnak, hogy így mondjam, az érzelme, hanem belekapcsolódnak, hozzá kapcsolódnak az Isten igéjéhez, az Isten kijelentéséhez. Abba kapcsolódik, és ebből erednek a hívőnek az erős érzelmei. Az Istennek tetsző imádatba, testvérek, érzések vannak. Érzések, amik ráadásul spontán módon keletkeznek. Bár, ahogy mondom, Isten kijelentése nyomán, de mégis spontán módon, nem tudatosan hozzuk létre az Istennek tetsző érzéseket. Minden valódi érzés egyébként spontán jön az emberbe. Nem teljesen magától, de mégis nem tudatosan. Például, hogyha hallok egy gyászhírt, akkor leülök, és azt mondom, na most tudatosan elkezdek szomorkodni. Hát nem így van, testvérek. Hát az ember, ha hall egy szerettének a gyászhírét, akit ismert, szeretett, közel állt a szívéhez, akkor nem tudatosan gondolkozik, hogy most szomorú legyen, vagy ne legyen szomorú. Hanem akkor egyszerűen leesik az ágy mellé, zokog. És nem gondolkozik, hogy akkor most neki most tudatosan most szomorú legyen, vagy ne legyen, vagy most nevessen, vagy mit csinál. Ne. Ugye? Jön. Hogyha az embertestvérek, tegnap láttam a Lázadás a Bantin című régi-régi filmet, akkor meglátják a nem tudom hány napi hánykolódás után a tengeren a szigetet, a lázadók, akkor elkezdenek örvendeni. Nagyon szép az a jelenet, amikor a szerencsétlen lázadók ugye végre meglátják a szigetet, aztán nagy örömrivalgásba törnek ki, már lemondtak az életükről is, hogy vége mindennek, és meglátják. Nem gondolkoznak, hogy most akkor örülnünk kell annak a szigetnek, vagy nem kell örülnünk, most akkor tudatosan most örüljünk, vagy ne örüljünk, nem tanakodnak, hanem önkéntelenül jön az érzés. Hogyha fölmegy valaki a Erdély hegyeibe, és ott sátorozik, és netalántán egy medve motoszkálását hallja a sátor körül, akkor nem gondolja, hogy tudatosan mostan féljek, vagy ne féljek. Most az jót tesz nekem, hogyha fölmegy az adrenalin szinten, vagy nem tesz jót. Nem tudatosan gondolkozik el, hanem egyszerűen jön a félelem. Összeszorul a torka, a gyomra, minden elkezd remegni. Ha fölmegy az ember a Koprova csúcsra, a Magas Tátrába, az lenéz a délutáni napfénybe, és látja a Lengyel Tátrát, meg a régi Magyar Tátrát, meg látja a lengyel tóvidéket ott a másik oldalon, ahogy csillognak a tengerszemek, és hát akkor az ember csodálatot érez. Nem gondolkozik, hogy most akkor ez most szép, aminek örülnöm kellene, vagy most éppen sírjak, vagy mit csinálja. Nem tudatosan keletkeznek, és ugyanígy van, testvérek, a hívő ember is, hogyha látjuk a dolgokat a természetben, amiket Isten alkotott, vagy látjuk az ígét, olvassuk és értünk belőle valamit, akkor a szívükbe érzések keletkeznek, nem tudatosan, hanem öntudatlanul, önkéntesen, spontán módon. És ezek az érzések kedvesek az Istennek. Ezeket ő váltja ki bennünk. Legyen az, testvérek, most éppen a csodálatnak az érzése, vagy a félelemnek az érzése, vagy az örömnek az érzése, vagy bármiféle érzelem, Ez kedves az Istennek, és az ember szívébe, aki Istent imádja, vannak ilyen érzelmek, testvérek. Nagyon csodálatos ebből a szempontból, ha a Zsoltárok könyvét tanulmányozzátok. Hány és hány érzéssel találkozunk, hány és hány érzelmet fogalmaz meg a Zsoltárok könyve. Mindegyik Zsoltárba, testvérek. Olvassuk Jézus történeteit. Mit mond, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Spontán érzelem az Isten előtti megrettenésnek, a bűnös ember megrettenésének a félelme szólal meg Péter szavaiban, amikor a csodálatos halfogás után vannak. Távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez érzelem is, nem csak egy racionális hideg tudás, hogy én bűnös vagyok, hanem érzés, és leborul a csónak, leesik a csónak aljába. A vámszedő bemegy a templomba, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, és veri a mellét. Az érzelem, érzelem. Testvérek, amikor az Isten előtti örömről, vagy tudjátok, miről beszélek. Érzelmeink vannak, mint ahogy a kis csecsemőnek is. Be kéne őt vinni valahova. Talán. Nem? Hogy az ajtót hajtsátok be, légy szíves. Nagyon sokan, testvérek, úgy próbálják az Istent imádni, figyeljétek meg ezt, hogy nincsenek ilyen mély érzelmeik az Isten iránt. Nincsenek ilyen Isten által kiváltott szent és erős érzelmeik, hanem az a véleményük ezeknek az embereknek, hogy az Istent nekünk imádni kell. Kötelességünk. Kötelességünk. Hát imádjuk kötelességtudatból. Kötelességem templomba menni, imádkozni, úrvacsorázni, adakozni. Az egész kegyességem, Isten imádatom, Isten tiszteletem a kötelesség tudat jegyében áll. Testvérek, tetszik ez az Istennek? Tetszik ez az Istennek? Azt gondoljátok? Olyanokat keres az Isten, akik kötelesség tudatból imádják őt, vagy olyanokat, akik értelmesen, érzésekkel, és majd látjuk, akarattal is. Lássuk, testvérek, azt, hogy az Isten, erre még majd visszatérek egy kicsit, de lássuk azt, hogy az Isten imádatába nem csak az eszünk vesz részt, ami által megragadjuk Istennek vagy a írásba, vagy a természetbe minket körülvevő kijelentését, hanem az érzelmeink is benne vannak. És harmadszor az akaratunk is benne van. Mint a léleknek, ez is az alkatrésze. A hívő ember igazi imád, a hívő emberek, az Isten igazi imádói akarják, hogy így mondjam, tudatosan kívánják Istent imádni és előtte hódolni. Az imádatnak egyébként minden külső cselekménye akarati aktus, mert az ember akar templomba menni, akar énekelni, akar imádkozni, akar igét olvasni. De az akarat sokféle okból mozdulhat meg az imádásra. De az igazi imádóknál mindig ott van az akarat mögött az ige igazsága. Az ige igazsága. És ott van az Úr iránti erős érzelmek a szívükbe. És így mozdul meg az akaratuk is. Nos, testvérek, tehát egy kicsit második pontban erről szerettem volna beszélni, hogy ugye Jézus, amikor azt mondja, hogy lélekben imádják az igazi imádói az atyát, akkor arra gondol, hogy az egész lelkük, a szívük, az eszük is imádja Istent, az érzelmeik is hódolnak Isten előtt, és az akaratuk is úgy együtt, az egész belső valóságuk hódol az Isten előtt, és imádja őt. És onnan jönnek aztán kifele ezek a külső cselekedetek, amikben megnyilvánul az imádat. A harmadik pontra kell áttérnem az igazi imádatnak a motivációjára. Nos, testvérek, azok az emberek, akik hisznek az evangéliumban, és Istenhez tértek, és ismerik Istent, és mély érzésekkel viseltetnek imádta, és akaratlagosan imádják, akkor ők vajon miért is imádják Istent? Miért is imádják? Testvérek, azért imádják, mert Istenben, vagy Istennel boldogokká lettek. Erről beszéltünk, ugye, hogy az ember, amikor megtér Istenhez, akkor a boldogságához tér meg. Az ember azért imádja Istent, mert Isten tette őt boldog emberré. Az igazi imádó boldogságában, vagy a boldogságától indítatva imádja Istent és hódol Istennek. Tudják, hogy ha imádom Istent, akkor közel vagyok ahhoz, aki maga az én boldogságom. Benne találtam a boldogságomat egyszer s mindenkor, és újra oda jövök hozzá. Mert újra és újra benne találom meg a boldogságomat, és nem másban. Testvérek, ez olyan, mint a szarvas, ugye, ha szép zsoltáros képet használunk. A szarvas iszik egyszer a forrásvízből, és megenyhül. Szomját oltja. Utána mit csinál? Megint ugyanoda megy. Megint megy inni. Ugyanoda. Mert az egy jó tapasztalat neki. Az ember, ha oda ment Istenhez, ha megtért az Istenhez, és Isten boldoggá tett, az ember újra megy Istenhez, és újra megy Istenhez, a boldogságától hajtva megy Istenhez, hogy újra a boldogság utáni szomját újra ott csillapítsa. Ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy Isten tényleg egyszer és mindenkorra boldoggá teszi a benne hívőket, de paradoxon, látszólagos eredmondás, újra meg újra oda kell hozzá menni, hogy ezt átéljük, hogy megtapasztaljuk. És az imádatban megyünk oda hozzá, mint boldog gyermekei, hogy újra boldogokká tegyen minket. Mint szomjazók, hogy újra megelégítsen minket. Nem máshoz megyünk hívőként, hanem ugyanoda, hogy ugyanott csillapítsuk a szomjunkat. A házastársak, egy másik példát is mondhatok, a házastársak egymást boldogokká tették, de azért bújnak újra össze, hogy újra boldoggá tegyék egymást. Mikor egymáshoz bújnak, újra meg újra, újra át akarják élni az egymásban nyert boldogságukat és örömüket. Ugyanígy vannak a hívők is, hogy már boldogok az Úrral, de újra és újra át akarják azt élni, azt a boldogságot. A saját boldogságuk utáni vágy, de igazán annak a valósága sarkalja őket, hogy újra meg újra imádják, és folyamatosan imádják Istent. Testvérek, mivel boldogok Istenben a hívő emberek, ezért imádják Istent. És imádás közben átélik, hogy Isten valóban és újra meg újra a legfőbb jó, a legfőbb boldogság a számukra. Az igazi imádatnak mi a motivációja, testvérek? Az, hogy az ember látja, hogy Isten az ő boldogsága, és át is érte, hogy Isten boldoggá tett engem. És mint boldog ember jövök hozzá, hogy újra boldog legyek. A boldogságon forrásához jövök, újra meg újra az imádat során. Mert boldog is akarok lenni. Nos, testvérek, itt a kötelességtudatról egy pár szót. Sok ember szemébe az Isten imádatának a motivációja a kötelességtudat. Mondtam az előbb is. Érzitek, hogy itt valami két különböző motivációval van dolgunk. Most azért imádjuk Isten, mert boldoggá tett, és újra vágyunk erre a boldogságra, és boldoggá is fog tenni, vagy azért, mert ez a kötelességünk, kutya kötelességünk. Helyes dolog, ha a feleségemmel kötelességtudatból vagyok együtt. Ha a születésnapját vagy a házassági évfordulónkat kötelességtudatból ünneplem. Kedves akkor, hogyha azt mondom neki, hogy na, hoztam neked egy csokor virágot születésnapod alkalmából. És ilyen lógó orral mondom neki, hogy megkérdezi, hogy miért is? Hát, mert ez a kötelességem, hogy megünnepeljem a te születésnapodat. Ez így jó? Mit ér ez akkor a szerencsétlen feleségem? Én kötelességtudatból hozom neki a virágot. Nem azért, mert szeretem, mert ő az én boldogságom, mert örvendezek benne. Nem. Kötelességtudatból. Rideg-hideg kötelességtudatból. Érzitek, testvérek, hogy itt valami nagyon fontos dologgal állunk szembe. Sajnos a keresztények között újra meg újra találkozom ezzel, hogy az emberek azt hiszik, hogy az Isten imádat az kötelesség kérdése. Ez nem bibliai gondolat. Nem bibliai gondolat, testvérek. Ez Kantnak a gondolata, Immanuel Kantnak a gondolata. Aki azt mondta, hogy az ember cselekedete akkor erkölcsös, hogyha kötelességtudatból csinálja. Akkor is, ha semmi öröme nincs benne. És semmi boldogságot nem tart. De ez a kötelessége meg kell csinálni.
Ez ott lebeg, testvérek, a kereszténység feje fölött ez a gondolat. Ez a poroszos gondolat. Ott lebeg föl. Megyünk, mert ez a kötelességünk. Miért jövök? Nem azért, mert Isten boldoggá tett, és boldoggá akarok lenni újra benne. Nem. Azért, mert kötelesség. És jövök hideg-rideg szívvel. Az Úr rákérdez, miért csinálod ezt? Kötelességtudatból. Nem szeretsz? Nem. Nem örülsz bennem? Nem. Nem vagy boldog bennem? Nem. Ez a kötelességem. Csinálom. Kötelességtudatból való imádat kedves az Istennek, testvérek? A kényszer tulajdonképpen, amit az ember még ráadásul tehernek is érez. Mert az az ember, testvérek, aki kötelességtudatból imádja az Istent, állandó tehernek érzi. Azt is, hogy Bibliát olvasol, azt is, hogy templomba menjen, hogy adakozzon, hogy szolgáljon. És majd bele pusztul, testvérek. Majd belepusztul, mert a mai világban az embernek van sok kötelessége a munkahelyén, az iskolában, mindenhol kötelességek ezre van rajtunk, és azon mérik le a mi értékünket, hogy mi most akkor a kötelességünknek eleget tettünk-e, és ha nem tettünk eleget, akkor majd mindjárt kirúgnak bennünket. És mi is azon mérjük le az értékünket, hogy vajon a kötelességünknek eleget tettünk-e, kipipálhatjuk-e ezt, és eleget tettünk a kötelességtudatnak. És majd belehalunk, mert annyi teher van rajtunk, hogy az nem igaz. És valójában az embernek alig van valami, amit örömmel tud csinálni. És besoroljuk most a kötelességeink közé a templomba menetelt is. Föl kell kelni, ezt kell csinálni, el kell menni, utána haza kell menni, akkor ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Hát kötelességtudatból. Kedves az Istennek, testvérek? Kötelességtudatból imádni őt? Nem, testvérek, nem kedves az Istennek. Az Istennek az a kedves, amikor mi, mint általa boldoggá tett gyermekei, fiai, leányai, családtagjai, a boldogságunktól hajtva, amit tőle kaptunk, amit benne nyertünk, megyünk hozzá, újra meg újra, hogy imádjuk őt. Amikor mi azért gyakoroljuk az egész kereszténységünket, az egész hitünket, mert a boldogságunk erre űz, hogy így mondjam, erre hajt, erre motivál bennünket. Testvérek, az hívő embernek az Isten imádatát nem az bénítja le, hogy ő boldog akar lenni az Istennél, hanem az, hogyha kötelességtudatból csinálja az egészet. Ugyanakkor a hívő ember kész megelégedni a legszegényesebb kis örömökkel. Ugye, olvassuk Jeremiás prófétánál, hogy Isten azt mondja a népének, hogy szerencsétlen népem, repedezett kutakat ástak maguknak, hogy azokból igyanak, és engem az élő vizek forrását elhagyták. Az embertestvérek mit csinál? Repedezett kutakat ás magának, amikből az örömét meríti. Annak örülök, hogy van tévém, hogy van, mit tudom én, macskám, hogy van házam, hogy van, nem tudom, micsodám. Ennek örülök. De az Úrnak nem tudok örülni. És miközben, testvérek, megdöbbentő, hogy miközben az ember a repedezett kutakból iszik, és azoknak a szegényes örömeivel megelégszik, akkor a legnagyobb örömről, a legnagyobb boldogságról lemond az Istenről. Ő nem. Úgy járunk, mint Darwin, testvérek, aki írt egy önéletrajzot a gyerekeinek, már öreg emberként, amiben leírja, hogy fiatal koromban tudtam örülni a természet dolgainak, a költészetnek, a zenének. Örömöt találtam ezekben a dolgokban. Nagyon jó. De most megöregettem, és semmiben nem tudok örömet találni. A probléma, hogy ezek a szegényes kis örömforrások, ezek a kis ciszternák, amikből ő iszogatott, érzéketlenné tették a lelkét. A legnagyobb dolog, testvérek, hogy mi boldog emberként, boldogságunkért újra meg újra az Istenhez mehetünk, és nem ciszternákból, piszkos ciszternákból iszunk, hanem újra meg újra hozzájövünk. Ne kötelességtudatból jöjjetek az Istenhez soha. Úgy jobb, ha nem is jöttök, testvérek, azt mondom nektek. Ha én azért állok ide, mert ez a kötelességem, jobb, ha nem állok itt. Elmegyek, leadom a palástomat, elvonulok kapálni, vagy beállok segédmunkásnak itt Rudihoz. Testvérek, nem. Kötelességtudatból ne. Ha odamész a feleségedhöz, és azt mondod neki, hogy gyere velem sétálni ma este, és megkérdezi, hogy miért? Azért, mert ez a kötelességem, hogy ma este veled sétáljak. Vagy azért, mert a legfőbb öröm a számomra, hogy veled sétálgassak egy kicsit, veled legyek. akár beszélgetünk, akár hallgatunk, de veled legyek. Örömöt találok benne, nem azért már a kötelességem. Az Úrhoz ugyanígy menjetek. Nos, be kell fejezzem, most már értjük testvérek, hogy amikor az Úr Jézus a fáradtságtól kimerülve, éhesen, szomjasan leült a sikemi, ott a kútnál, sikári kútnál, akkor mit csinált ott pontosan ő? Mit csinált ott pontosan? Az atya megbízottjaként igazi imádókat keresett az atyának. Jézus mondta a beszélgetésük, az atya igazi imádókat keres, azt nem mondta, hogy általa, de ő volt az, aki kereste az igazi imádót. Éppen ott, mint az Isten kinyújtott keze, szeme, füle. És nagyon érdekes, hogy különös helyen kereste, mert pont a samaritánusok között kereste, ráadásul ott is a nők között kereste, ráadásul a parázna nők között kereste. És az Úr Jézus ma is keresi testvére, köztünk is. Hitetlen emberek, parázna emberek, káromkodós emberek, istentelen emberek, ilyen-olyan hazug emberek, tolvaj emberek, közöttünk is keresi az atya igazi imádói. Csodálkozunk, hogy itt keresi, de itt keresik. Közöttünk keresi. És az az igazság, testvérek, hogy nem csak keresi Jézus az igazi imádókat, hanem ebből a történetből azt is megértjük, hogy ő formálja az igazi imádókat. Hogy beszélget ezzel az asszonnyal, és közben ebből az asszonyból az Isten igazi imádóját formálja ki. Miközben ülünk itt, és hallgatjuk, hogy Jézus ezt mondja, azt mondja, azt mondja, közben formálódunk. Mivé formálódunk? Az Isten igazi imádóivá formálódunk. Isten igazi imádóivá formálódunk. Bűnös emberekből az ige által Isten igazi imádói formálódnak. Olyanok, akiket az atya keres. Az ő imádóiul. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus ma is így jár itt közöttünk. És szóba áll velünk. Hogy bennünket az Isten igazi imádóivá tegyen. Nos, ezt a három dolgot szerettem volna ma elétek hozni és elétek villantani, hogy az Istennek tetsző imádatnak mik az ismérvei. Tudnélik ismeri a tárgyát, hogy kit imád. A lélekben, a szívben kezdődik el, és akaratlagos is ez a dolog. Láttuk az igazi imádatnak a forrását, és végül az igazi imádatnak a motivációjáról gondolkoztunk el. Adja meg az Úr minnyájunknak, hogy Isten imádata lehessen a mi legfőbb örömünk és legfőbb gyönyörűségünk ebben az életben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy velünk is szóba elegyedsz, és tanítasz minket. És köszönjük te néked, hogy tanítasz az igazi imádatra is. Áldunk azért, mert te gyújtasz világosságot a szívünkbe, hogy megértsük ezt az egész dolgot igazán és mélyen. Kérünk téged, hogy formálj bennünket az atya igazi imádóivá. Szeretnénk magunkat rendelkezésedre bocsátani, mint ahogy az az asszony is kész volt szóba elegyedni veled. És nem hagyott az első fél mondat után faképnél. Segíts bennünket is, Urunk, hogy tudjunk veled tárgyalni. Rólad és magunkról is. És az igazi Isten imádatról, tiszteletről is. Köszönjük te néked, hogy az igazi imádatnak a kritériumait megmutatod. Köszönjük, hogy föltárod előttünk, hogy annak a lélekben kell történnie, és ott vannak nem csak az értelmünk, a gondolataink, hanem ott vannak az érzéseink is, és ott van az akaratunk is. És köszönjük néked, hogy te azt akarod, hogy ott belül legyünk a tied, mint hívők, bízzuk rád magunkat. És köszönjük, hogy így formálsz bennünket boldog imádókká, mert az igazi boldogság, amit benned találhatunk, Urunk, az a legfőbb motivációja, a legfőbb mozgató rugója az Isten igazi tiszteletének és imádatának. Hadd legyünk mi ilyen imádókká. De valljuk, hogy nem tudunk ilyenek lenni. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és formálj bennünket. Köszönjük néked, hogy egyszer megérkezhetünk a te országodba, és ott már minden hiba nélkül való lesz a mi imádatunk és tiszteletünk. Kérünk, hogy addig is te formálj minket. És Urunk, valljuk néked, hogy nem tudjuk elképzelni se, hogy milyen boldogság lesz majd örökké veled lenni. Milyen lesz, amikor ott állunk az angyalok társaságába, a kérúbok, a szeráfok társaságába, az afír trón körül, és imádunk téged. Nem tudjuk, milyen lesz, de tudjuk, hogy nagy boldogság lesz az. Soha véget nem érő boldogság. Köszönjük néked, hogy ezt készítetted el a te imádóidnak. és már ezt itt a földön átélhetjük és érzékelhetjük. Köszönjük mai igéidet, üzeneteidet, kérünk áld meg ezeket szívünkben. Imádkozzunk hozzá gyülekezetünkért, hogy áld meg minket egyen-egyenként, vonn magadhoz az egészségesek és betegek szívét, vigasztald meg a szomorkodókat, a gyászoló testvéreinket. Kérünk a kicsinyeinkért és a nagyobb gyerekeinkért, munkálkodj a szívükben, hogy a tieid legyenek, hogy te legyél a legfőbb személy, legfőbb érték és értékforrás a számukra. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket külsőképpen is, köszönjük néked az udvaron is elvégzett munkákat, és kérünk, hogy te vidd ezt az ügyet tovább. Kérünk a kisteleki gyülekezetért, az ottani templom építésért, hogy azt is te tartsd a kezedben. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, és kérhetjük a te segítségedet, vezetésedet és a te áldásodat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van. Tokodi Ferenc presbiter testvérünk feleségét elszólította Isten földi életből hosszú és súlyos betegség szenvedés után. Hamvasztás utáni temetése ránk következő pénteken lesz, 11 órakor a Dugonics temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk Ferinek, az elköltözött felesége édesanyjának és az egész családnak. Római katolikus szertartás szerint lesz a temetés, mert az elköltözött római katolikus vallású volt. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kiemelném, hogy hétfőn nyugdíjas délután lesz. Judit néni szeretettel várja 14:30 körül a idősebb testvéreket. A testvéreknek az emlékezetébe idézem, hogy jövő héten, 22-én lesz a kirándulás, amiről már többször beszéltünk. 7:30 indulnánk el reggel innen. Aki még szeretne jönni erre a kirándulásra, az feleségemnél Zsófinál jelentkezzen, vagy nekem is lehet szólni. Jöjjenek és vegyünk részt együtt. Gyerekek, szülők, fiatalok is jöhetnek erre a kirándulásra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az udvart ennyire, amennyire most látják a testvérek, sikerült elkészíteni. Pontosabban még holnap, ha Isten is úgy akarja, holnap akkor hoznak termőföldet, és föltöltjük ezeket a részeket, amiket itt láthatnak. Ki szabad majd menni esetleg, és meg szabad nézni. És lassan már majd innen is beindulhat a közlekedés efelől a bejárat felől. Hát eddig ez a beruházás... Nem akarok hazudni, de valamivel több talán, mint 2 millió forint volt. De a hátsó részeket éppen most számolgattuk még, mert ott hátul még burkolatok kellenek, tető kell, falat kell építeni, tehát van még munka. Ahogy mondtam is múlt vasárnap, ez körülbelül 4,5-5,5 millió forint között mozog, ez a hátralevő munkáknak az összege. Ezért kérem a testvéreket, hogy aki erre szívesen és örömmel tud adakozni, nem csak egyszer, hanem akár folyamatosabban is, úgy, ahogy annak idején a templomra adakoztunk, attól szeretettel várjuk és kérjük is az adakozást. Jó lenne minél előbb befejezni ezt az udvart, hogy rendbe lehessen. Úgy néz ki, hogy különböző okok miatt Debrecen nem nagyon hajlandó velünk foglalkozni. Azt hiszem, úgy gondolják, hogy adtak 70 millió forintot a templomra, hogy most már ezt valahogy oldjuk meg mi magunk. Nem is válaszolnak a leveleinkre, úgyhogy és állandóan panaszkodnak valami miatt. Nem számíthatunk jelenleg külső segítségre. Úgyhogy magunkra vagyunk egy kicsit utalva egyelőre. Imádkozzunk azért, hogyha valaki akar segíteni, ugyan segítsen, de próbáljuk mi összehozni ezt a kis összeget, hogy megoldhassuk ezt a feladatot, ami még itt előttünk áll. Végül, testvérek, még a takarítással kapcsolatban a feleségem szeretne egy pár mondatot mondani. Légy szíves akkor elmondani ezt.
Áldás, békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit a hirdetésekhez kapcsolódva, mivel hamarosan végleges lesz ez a terület. Úgy tűnik, hogy meg fog szűnni ez az állandó por, amit száll a levegőben, és hát ha kitetszenek látni az ablakon, akkor az jó, de elég porosak az ablakok. És ehhez szeretnénk a segítséget kérni, az őszi nagytakarításunkat október első hétvégére tervezzük. Ezt az időpontot céloztuk meg 5-e péntek délután, illetve 6-a szombat reggeltől. Ebbe kérnénk bárkinek a segítségét, remélve azt is, hogy itt a hátsó rész is, ugye jól gondolom, lehet, hogy ez is itt addigra elkészül, bízunk benne, tehát a lépcső és a felső szintnek a burkolata is fölkerül, hogy valószínű, hogy azt is hamar birtokba vehetjük, de az biztos, hogy meg fog növekedni ezzel a templom takarítóknak a munkája. És pont ezért beszéltük azt Ácsni Erikával és Paukné Élivel, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen beszállna még ebbe a rendszeres szolgálatba, ami az nagyon jó lenne, mert több kéz hamarabb végzi el ugyanazt a munkát. Még ehhez kapcsolódik az a dolog, hogy kiszoktuk ugye mosni ezeket a párnákat, és azt szeretném még kérni, hogyha valaki fizikailag esetleg nem bír eljönni valami miatt, mert olyan állapotban van, de a párnák mosásában szívesen segítene, kérem szóljon nekem, és megbeszéljük a részleteket. Egyébként pedig az istentisztelet után itt Erika szívesen várja, Ácsné Erika szívesen várja azokat, akik ezzel a takarítással kapcsolatban már bármit szeretnének megkérdezni vagy megbeszélni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket lapozzuk fel, a 251. énekünket. Ezt énekeltük Isten tiszteletünk elején, most a hátralevő verseit énekeljük el. Tehát 251, a 6. versétől énekeljük el a 8. verséig, utána pedig nemzeti imádságunkat énekeljük. A 251. énekünk 6. verse így kezdődik. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet.
Bon, Michel, Eulen, et...
Áldás békességet kívánunk!